Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe mától péntek éjfélig. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében azt írja, a legmagasabb fokú hőségriasztás az ország egész területére érvényes lesz. A két szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy gyermekeket, házi állatokat egy percre se hagyjon senki az autóban. Országszerte több mint 100 helyszínen létesülhet új nyilvános eltöltőállomás. Egy augusztusban megnyíló 28 milliárd forintos támogatási program a napelemmel és energiatárolóval felszerelt modern töltőpontok telepítését is ösztönzi. A projektről társadalmi egyeztetés indul. Július 1-től csak visszaváltható csomagolásban forgalmazhatják termékeiket az italgyártók, ezért egyre több ilyen palackot, üveget és dobozt találni a boltok polcain, írja az Infostart. Ennek megfelelően a visszaváltások száma nagyon megnőtt. Az utóbbi napokban a 500 000-t is meghaladta a visszaváltás naponta, és mostanra több mint 10 millió visszaváltás történt országszerte, és ez a szám folyamatosan nő. Közölték azt is, hogy január óta lehet találkozni a Mohu Repont automatákkal. Minden 400 négyzetméternél nagyobb üzlethelyiségben kötelező, hogy legyen ilyen automata, és minden 200 négyzetméternél nagyobb üzletben ajánlott. Jelenleg 300 ponton lehet visszaváltani az automatákban, és 1000 kis üzlethelyiség csatlakozott a kézi visszaváltási rendszerhez. Új döntést kell hoznia a kúriának a főpolgármester választásról. Az Alkotmánybíróság elfogadta Vitézi Dávid panaszát és utasította a kúriát, hogy rendelje el az összes szavazat újra számlálását. Az Alkotmánybíróság határozata szerint a kúria végzésében nem indokolta meg kellően, miért találta alaptalannak Vitézi Dávid kérelmét, amelyet a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen terjesztett elő. Éles lövészettel egybekötött nyílt képzési napot és toborzást szervezett a Magyar Honvédség a Csongrád-Csanád vármegyei Dócon. Huszár Ferenc ezred parancsnok a Magyar Távirati Irodának elmondta, a Honvédség különböző élményprogramokkal szeretné meggyőzni a fiatalokat arról, hogy jó döntést hoznak, ha érdeklődnek a katonai pálya és közösség iránt. Huszár Ferenc a területvédelmi tartalékos katonák kiképzéséről elmondta, több lehetőség is van a felkészítésre. Vannak olyan fiatalok, akik a nyári tanulmányok közötti időszakban 25 napra bevonulnak a honvédségbe, de van olyan lehetőség is, hogy hétvégente járnak kiképzésre, tette hozzá. Az ezred parancsnok kiemelte, július 1-től a kormány jelentős összeget fordít arra, hogy ösztönözze és honorálja a tartalékos szolgálatot. A területvédelmi tartalékosok a szerződés aláírásakor bruttó 150 ezer forint szerződéskötési díjat kapnak, valamint a szolgálatidő tartamára évenként bruttó 600 ezer forint jár havi bontásban, ismertette. Júliusban negyedik alkalommal rendezik meg a Duna csúszást Nagymarostól Verőcéig. A sportprogramon minden lehetséges, vízi közlekedésre alkalmas eszközzel, többek között felfújható matraccal, gumicsónakkal részt lehet venni, tájékoztatták a szervezők a Magyar Távirati Irodát. Mint írják, az idei csúszás július 13-án 14 órától indul, a nagymarosi strandról. A rendezvényen idén is korlátozott számú résztvevőt tudnak levinni a Dunán, ezért időben kell regisztrálni. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól néhol zápor előfordulhat, az északnyugati határnál zivatar is lehet. A déli délnyugati irányú szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 36 fok között várható. Az északnyugati határ közelében lehet hűvösebb az idő.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Agria nyári játékok.
Marica grófnő.
Kálmán Imre örök klasszikus a július 12-én 21 órától az Egri várban.
Húzzad csak kivirágos virradatig.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Elvesznek az emberek, s ez nem fáj nekünk. Mindenfélét csinálunk, csak épp nem fénykedünk. Kérünk, jöjj szent üzeddel, törzst el szívünk. Taníts meg, mit kell élnünk, új életünk. Ó, töltsd be lelkeddel, és küldj el még egyszer, hisz túl sok időt vesztettünk már el. Ott van a mások árva, ki szeretetre vár. Bár megismernéd általunk a mennyei atyát, annyi üres kólus kéz nyúl apró pénz után. Bár megtudnák, hogy a mi urunk több, mint gazdagság.
Ó, ha lenne egy ember, ki jó hírt vigyen, ki menne nélkünk, hit küldjek el.
Kérünk, jöjj, Jézus Krisztus, szánd meg népedet, szerelmet gyújts a lángra, a fásult szíveket. Elvesznek az emberek, s ez nem fáj nekünk. Szólíts meg és mutass rá, hogy hol segíthetünk. Kérünk, jöjj szent üzeddel, törzsd el szívünk. Taníts meg, mint kell élnünk, új életünk. Ó, töltsd be lelkeddel, és küldj el még egyszer. Hisz túl sok időt vesztettünk már el. Talán jó lenne már ott hagyni a kényelmes helyet, körülnézni és meglátni a nagy szükséget. Hisz Jézus most is él, ő munkálkodik. Mondjuk el hát másnak is, csak ő segít. Kérünk, jöjj Jézus Krisztus, szánd meg népedet, szerelmet gyújts a lángra, a fásult szíveket. Elvesznek az emberek, s ez úgy fáj nekünk. Szólíts meg és mutass rá, hogy hol segíthetünk. Kérünk, jöjj szent üzeddel, törzsd el szívünk. Taníts meg, mint kell élnünk, új életünk. Ó, törzsd be lelkeddel, és küldj el még egyszer, hisz túl sok időt vesztettük már el. Kérünk, jöjj Jézus Krisztus, szánd meg népedet, szerelmet gyújts a lángra, a fásult szíveket. Elvesznek az emberek, s ez úgy fáj nekünk. Szólíts meg és mutass rá, hogy hol segíthetünk. Kérünk, jöjj szent üzeddel, törzsd el szívünk. Taníts meg, mint kell élnünk, új életünk. Ó, töltsd be lelkeddel, és küldj el még egyszer, hisz túl sok időt vesztettünk már el.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Mai adásunkban először a Miskolci Léva József Református Gimnázium és Diákotthon egyik pedagógusával beszélgetünk, akinek kiváló tehetséggondozó munkáját díjjal ismerte el a Nemzeti Tehetségközpont. A legutóbbi romániai népszámlálás eredményei alapján jelentősen csökkent a magyarok száma az országban. Bibza Gábor kolozsvári esperes lelkipásztor szerint a reformátusok feladata, hogy erősítsék a magyar öntudatot. Pocsai Vince sok időt tölt bibliaolvasással, és legalább ugyanennyit az Esztergapadnál. A nyugalmazott lelkipásztor régóta a fafaragás szerelmese, alkotásai templomokat díszítenek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Bónisz Bóna a Nemzet Tehetségeiért díjjal tüntették ki Vonáné Vince Viktóriát, a Miskolci Léva József Református Gimnázium és Diákotthon magyar történelem szakos tanárát. A díjat a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakmai felügyelete alá tartozó Nemzeti Tehetségközpont alapította, hogy elismerje a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző magyarországi és határon túli magyar pedagógusokat. Vonáné Vince Viktória 2013 óta tanít a Lévaiban, számos országos versenyre sikerrel készítette fel diákjait. Ő vezeti az intézmény bölcsészet és társadalomtudományi munkaközösségét.
Egy nagyon különleges helyzetben kaptam a hírt. Tavaszi szünet volt, és éppen otthon betegeskedtem is, és nagyon, nagyon rossz hangulatban voltam. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ebből a nehéz helyzetből hirtelen kirántott, tehát tényleg nem számítottam rá is, és nagyon boldog voltam. Természetesen nagyon meglepődtem is, és azt éreztem, hogy hát biztos, hogy én ezt megérdemlem, mert annyiféle hiányosságot érzek a pályámon, vagy egyáltalán sokféle területen, ahol sokkal jobban is teljesítenék. Hát, hogy most egy példát mondjak, most a 12-eseim az új típusú érettségit most próbálták ki, és hát a felkészítés az egy nagyon nehéz és különleges dolog volt, és azt éreztem, hogy talán lehetett volna ezt a felkészítést még sokkal jobban csinálni. Tehát azt éreztem, hogy hát biztos, hogy megérdemlem én ezt.
Maximalista?
Nem szeretem ezt a szót, mert nem tartom magam maximalistának, inkább csak azt mondanám, hogy azt szeretném, hogy a tőlem telhetően a legjobban teljesítsek.
Akkor lehet a lelkiismeretes, az sokkal jobb szó lenne?
Így van.
Hogyan történik a jelölés erre a díjra? Ki az, aki felterjesztette az elismerésre?
Ketten terjesztettek fel, egyrészt dr. Ábrám Tibor igazgatór, másrészt pedig egy volt nagyon kedves tanítványom, ő pedig Kőszegi Áron volt, aki 2017-ben Magyar Irodalom OKTV második helyezett volt, úgyhogy ők ketten írták az ajánlást együtt.
Technikailag hogyan nézett ki a díjnak az átvétele? Hol történt mindez? Milyen körülmények között zajlott?
Hát ez Budapesten volt, és egy nagyon szép helyszínen. A méltatás az ugye általános volt, mert azt hiszem, hogy 18-an kaptuk meg az országban ezt a kiváló tehetséggondozó díjat, de egy nagyon szép ünnepség. Szép és méltó ünnepség keretében történt.
Mivel indokolták?
Kiemelkedő tehetséggondozó munka, kiemelkedő versenyeredmények mindenféle tantárgyból.
Kiváló tehetséggondozó tevékenység elismeréseként. Mi kell a tehetségek gondozásához?
Hát nagyon sok minden kell hozzá. A Lévaiban itt nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, vagy inkább azt mondanám, hogy áldott helyzetben vagyunk, mert működik az úgynevezett mentorprogram. Tehát ez a pedagógusnak, diáknak nagyon nagy lehetőséget ad a tehetség kibontakozásához, de visszamennék ahhoz, hogy valaki bekerüljön a tehetséggondozó programba, a legfontosabb az, hogy felismerjük a tehetséget.
És hogyan lehet felismerni, hogyan lehet kiszűrni, hogyha egy diák tehetséges?
Egyértelmű, hogy órán is, beszélgetésekben is, egészen apró jelekből, nagyon sok példát tudnék hozni, hogy egy véletlen elszólás, egy véletlen megjegyzés rögtön felkeltette az érdeklődésemet, meg felkeltette a figyelmemet egy diák iránt, és jobban kezdtem rá figyelni. És egyértelmű, hogy a diákok motiváltsága az nagyon fontos, hogy nagyon sok tehetséges diákunk van, de sok tárgyban tehetségesek, és hogy éppen a magyart válasszák.
Azt szokták mondani, inkább a sportból ered ez a mondás, hogy 20-30% tehetség, a többi szorgalom, nem tudom, hogy ezzel egyetért-e tanárként. Igazából oda akarok kiukadni, hogy a tehetséges diákoknak is nagyon-nagyon sok munkát kell beletenni abba, hogy elérjék a céljukat. Hogyan tudja ebben őket támogatni az intézmény, illetve ön hogyan tudja ebben őket támogatni?
Igen, még nem gondolkoztam ezeken a százalékarányokon, de azt gondolom, hogy nem ismernék százalékarányokat mondani, de igen, meglévő tehetség mellett, és ugye a magyarnál ez egészen speciális, mert fogalmazási készség, kifejező készség, és akár memória is, tehát nagyon sok minden készség kell, de igen, a szorgalom az nagyon, nagyon fontos. Hogyan tudom őket segíteni? Hetente ülünk itt a Lévai kerekasztalánál, ami azt gondolom, hogy már lassan tényleg egy fogalommá vált, itt a mentoróráknak ugye ez a helyszíne, és ott hetente folyamatosan készülünk, feladatokat adok, ismétlünk, tehát ez egy nagyon rendszeres munka, és természetesen emögött nagyon sok otthoni munka is van.
És nem csak a diákoknak, feltételezem, hogy önnek is azért ez nagyon sok plusz munkaórát jelent.
Így van, de a tanár számára, meg számomra is ez nagyon nagy öröm. Tehát ez egy olyan típusú munka, ami igazából nem is munka.
Mi ad ehhez erőt? Mi ad ehhez plusz energiát?
a diákoknak a sikere, meg azt, hogy azt látom, hogy ezt is már sokszor megfogalmazódott bennem, hogy úgy lépnek ki a lévai falai közül, hogy önmagukban, a Jóistenben megerősödve, és egyáltalán te célokkal lépnek ki a lévai falai közül. És akkor ez a tanár számára egy újabb motiváció, hogy újra kezdje a 9-es diákokkal.
A tehetséges diákok mi a tapasztalata? Hogyan viszonyulnak a formális tanórai keretekhez? Van erre lehetőség, hogy velük külön foglalkozni tanórai keretek között?
Azt gondolom, hogy a magyar az annyira összetett, a magyar nyelv és irodalom, hogy ott olyan nagy előnye talán nincs a diáknak, a tehetséges diáknak. Olvasottsága megvan, és nagyon sok minden más, de én azt gondolom, hogy nekik tanórán is nagyon sok mindent tudunk mondani.
Melyik sikereire a legbüszkébb?
Igen, az OKTV eredmények azok ismertek, meg talán tudjuk, hogy ez a legnehezebb, minden tantárgyból a legnehezebb tantárgyi verseny, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon boldogan és örömmel emlékszem vissza az ifjú tudósok elnevezésű versenyre, ami az OKTV-vel hasonló színvonalú, talán még az OKTV-től is nehezebb verseny volt, és ugye ez egy televíziós döntővel zárult, és oda a 8 diák közé 2 léva is diákunk is került, tehát arra is nagyon-nagyon boldogan emlékszem vissza.
Mi indítottál a pedagógus pályán?
A családunkban elég sok a pedagógus, és hát ha visszaemlékszem, a gyerekként is, hát talán szeretem már ilyen dolgozatokat összeállítani, tehát úgy mindig magyar tanárnak készültem, és ugye utána jött a történelem is természetesen, de én emlékszem, hogy már általános iskolás koromban eldöntöttem, hogy én magyar tanár szeretnék lenni. Még talán, hogyha most visszaemlékszem, volt ilyen régi bakelit lemezünk, amin versek voltak. És én azt nagyon sokat hallgattam, tehát így most, hogy visszagondolok, talán még már az is mutatta, hogy nekem valami közöm lesz a magyar tanári pályához.
És volt olyan példaképe, volt olyan tanára, aki önt tehetségként kezelte annak idején?
Talán két egykori tanáromat tudom megemlíteni. Egyrészt a középiskolás magyar tanárom, ő Urecki András név volt, és ugye én a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumába jártam, tehát ott volt a magyar tanárom. Ő nagyon nagy hatással volt rám, de én nem versenyeztem komolyan középiskolás koromban, de mégis látott valamit, és egy-két megjegyzése a magyar dolgozataimon, az nagyon sokat számított. És utána pedig az egyetemen dr. Szőke György, aki egyetemi tanára, akinél a szakdolgozatomat írtam József Attila költészetéből, anyaképének formálódásából, és azt éreztem, hogy igen, ő talán egy picit jobban figyel rá, mint a többi évfolyamtársamra, és így belegondolva, igen, nagyon sokat számít, amikor plusz, minimális plusz figyelmet, jó értelemben vett plusz figyelmet kap a pedagógustól a diák.
Lévai volt az első gimnázium, ahol tanárként kezdett? Milyen intézményekhez kapcsolódik a pályafutása során?
Hát a pályámat, az az érdekes, hogy itt kezdtem a Lévaiban. A gyakorló tanításomat itt végeztem, itt volt a záró tanításom is, úgyhogy innen indult a pályám. Utána én 13 évig a Bláthy Ottó villamosipari szakközépiskolában tanítottam, magyar, majd később magyar történelem szakos tanárként, és 2013 óta vagyok újra itt a Lévaiban, tehát visszakerültem oda, honnan indult a tanári pályám.
És más egy református gimnáziumban tanítani? Miben másabb, miben ad pluszt a tanári pályához?
Nagyon sok mindenben. Nem kérdés, hogy én magam is egyházi gimnáziumban érettségiztem, és mindig is az volt a vágyam, hogy visszatérjek a gyökereimhez, és hát nem is akárhol, hanem a Lévaiban tanítsak. Tehát mindig a Lévai, ez mindig ott lebegett a szemem előtt. Én emlékszem, hogy amíg nem tanítottam itt, addig akárhányszor eljöttem itt a Lévai épülete előtt, mindig olyan vágyakozva néztem fel, hogy hát ha én egyszer ide beléphetnék tanárként, az milyen jó lenne. Tehát egyrészt ez, másrészt pedig hát a Blátiban szinte kizárólag fiúkat tanítottam. Itt pedig ugye vegyes osztályaink vannak, úgyhogy ez nagyon nagy változás volt számomra.
József Attiláról jut eszembe, máshogy másként tanítja-e egy magyar tanár azokat a témákat, területeket, költőket, írókat, korszakokat, amik közelebb állnak a szívéhez.
Igen, és ilyenkor önmegtartóztatást kell fogadni a tanárnak, mert vannak azért, azt gondolom, mindannyiunknak olyan témák, amikben nagyon elmélyült. És hát itt nagyon figyelni kell az óra számra, mert rengeteg minden mondani való érdekesség, különlegesség van. Igen, erre kell figyelni.
Egyházunk táján. Európa Rádió református közéleti magazinja.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár Törökvágási Református Egyházközséget. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Számos alkalom köztük vallásórák, konfirmációs felkészítők, vasárnapi felnőtt és gyermekistentiszteletek vannak a gyülekezetben. Mindennapjaikról, kihívásaikról, a magyar református öntudat határon túli erősítéséről Bibza Gábor esperes lelkipásztorral beszélgettem.
Kolozsvár Törökvágási Egyházközség egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyedben, Kolozsváron református gyülekezet alakuljon.
Mégsem erről a városrészről kapták a nevüket. Miért?
Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. századba vezet vissza a legenda, de ezt Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet. Egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvárra, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyt keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön. Így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg. Azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontossággal, teátrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. Hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami egy ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. Három vallásóra van egy héten, három KT óra, három Biblia óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek, vagy éppen a vasárnapi gyermekistentisztelet.
Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképp vesz úrvacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul, bőjtől, ha kell, a kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy ki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
Picit visszaesett a járvány, megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség, erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent, ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egyharmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években a különböző korlátozások miatt valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényé tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
A romániai népszámlálás eredményei alapján sajnos jelentősen csökkent a magyar lakosság száma az országban. Milyen válaszút elé állítja ez önöket?
Ezt újra kell fogalmazni, nagyon sok stratégiai kérdést. Jelenleg kereken 1 millióan vagyunk. Azok, akik magukat magyarnak vallották ma Erdélyben, annak körülbelül a fele református vagy a református egyházhoz köthető. Elmúlt 30 esztendőben, amit egy relatív szabadságban éltünk, talán demokráciának nevezhetnénk, ez alatt szinte megfeleződött a közösség. És évtizedről évtizedre 100 000-es nagyságrenddel fogyunk. Templomaink szép lassan rendben lesznek, különösen köszönhető ez a magyar kormánynak, és hálásak is vagyunk ezért. Felépülnek a szociális és karitatív intézményeink, de ma látszik igazán a népszámlálás után egy fél évvel, hogy nem elég. Nem elég, mert akkor, hogyha 3-as tizedelés alatt áll a közösség, egyrészt a fiatalok legügyesebbje, legjavak külföldre vándorol, Magyarországra, vagy egy kicsit tovább a nagyvilágba. Azok, akik otthon maradnak, pedig egyik része vegyes házasságban beolvad, vagy éppen identitása egy kicsit meggyengül, akkor nagyon nehéz úgy egy közösséget fenntartani, hogy a közösségnek egyharmada az, aki őrzi a maga hitét, őrzi a maga hagyományát, maga kultúráját és nyelvét. Állandó harc folyik politikai szinten és egyházi szinten is az óvodától egészen az egyetemi doktori címig arra nézve, hogy ezt magyarul végig lehessen tanulni, tehát hogy a magyar oktatás meglegyen. Nagyon jó eredményeket értünk el ilyen szempontból. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy az emberek otthon érezzék magukat. Egy állandó hetsz kampányban, állandó elnyomásban, kisebbségi létben, ahol újra és újra azt mondják, hogy te egy idegen test vagy. Persze, hogy nagyon sokan ezt nem bírják, és egyszerűen vagy elvonulnak, vagy pedig megpróbálnak beolvadni.
Kolozsváron a magyar ellenes hangulat sokszor tüntetésekbe is fordul. Meg tud maradni a gyülekezet a Békeszigetének, vagy mi a református egyház szerepe egy ilyen közegben?
Kettős. Egyrészt mi a szomszédainkkal teljesen békében élünk, és a román barátainkkal, ismerőseinkkel. Ugyanakkor a külső úszításra, ami elsősorban a román média és politikum felől jön, állandó ellentét és állandó feszültség fenntartás van. A református egyháznak a szerepe ilyen esetben az, hogy egyrészt toleranciát hirdet, békére inti a saját híveit, másrészt erősíti a magyar öntudatot és a magyar jelleget. Ha az anyaországban egy egyházközség elsősorban és szinte egyetlen feladata a hit megőrzése és annak ápolása, akkor határon túl nem csak Erdélyben, hanem másfelé is, Vajdaságban, Kárpátalján, vagy éppen Felvidéken, az egyházközség ennél sokkal több. Egy kulturális központ, egy ügyintéző központ. Nekem akkor is lelkipásztorként cselekedni kell, ha valami adminisztratív elintézendő dolga van a gyülekezeti tagnak, csak éppen nem tudja magát magyarul kifejezni.
Akkor egy nagyon határozott magyarságtudat erősítő szerepe van a reformátusságnak Erdélyben.
Igen, annak kell lennie, és az előbb mondtam, hogy újra kell értelmezni ezeket a feladatokat. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre, anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni. Ami a hitbeli erő, az mindenképpen az, hogy mindez, ami történik velünk, az valahol felettünk van. Az a keresztény ember, aki nem vallja azt, hogy bármi történne is az életében, ő mégis a Krisztus kezében van, az a keresztény ember az hite nélkül maradt. Tehát az elsődleges kapaszkodó az pont a Krisztus bevetett hit. A másik kapaszkodó az az, hogy vannak testvérgyülekezeti kapcsolatok. Létezik egy láthatatlan hajszálérrendszer, kapcsolatháló az egész Kárpát-medencében, amiből táplálkozunk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Pocsai Vince sok időt tölt bibliaolvasással, és legalább ugyanennyit az Esztergapadnál. A nyugalmazott lelkipásztor régóta a fafaragás szerelmese. Egyszer megfogadta, hogy minden első gyermekét váró kárpátaljai lelkészházaspárnak faragott bölcsőt ajándékoz, és tartotta is a szavát. Alkotásai településeket és templomokat díszítenek, főleg az ország keleti csücskében. A mesterség rejtelmeibe a Borsod megyei puszta faluban avatott be minket.
A karzaton található három faragvány, az egyiken egy kenyér és egy kehely, és két bibliai idézet, az egyik az, hogy én vagyok az életnek kenyere, ez a János evangélium 6. fejezetből a 48. vers, a kehely alatt pedig a Korintusi első levélből, hogy e pohárom az új testamentum az én vérem által. Aztán a másikon van egy nyitott biblia, abban a 121. zsoltárból, hogy szemeimet a hegyek emelem, onnan jön az én segítségem, és a másik karzatom pedig a református címér található. Ezeket készítettem, felkértek, hogy faragjam meg.
Mióta foglalkozik fafaragással?
Fafaragással az egészen kisgyerekkoromban kezdtem el ismerkedni, 4-5 éves koromban. Tudnék, arról van szó, hogy én abban az időben születtem, amikor még igen-igen nagy volt a szegénység. Tehát 53, 54, 55, ezekben az éve még álmond is emért volna senki se óvodáról. És így a kisgyerekeket arra használták, hogy akikre rá lehetett bízni, libát őriztek, meg tehenet, ki mit. Én liba őrzéssel foglalkoztam, és volt egy kis bicska késem, és azzal versenyeztünk így a gyerekekkel, ki tudja szebben kicifrázni egyik vagy másik vesszőt.
Az mit jelent pontosan, hogy cifrázni?
Lehámoztuk a kérgét a veszőnek, de úgy, hogy akár ilyen spirál alakú, akár különféle mintákat rárajzoltunk, azt levágtuk, és akkor megmaradt a sötét kéreg, és itt pedig mondjuk, amit kivágtunk, az pedig kifehéredett, mivel hogy az eleven fáig vágtuk le, és tehát ez az, amivel díszítettük. És innentől kezdve aztán elindult a fához való ragaszkodásom, mert úgy sikerült, hála Istennek, hogy már mondjuk olyan 6 éves koromban már nem csak a veszőnek a kérgét cifrál, hanem megláttam valami olyasmit, amiből még ki lehetett egy kis igazítással valamit alakítani, onnantól kezdve aztán. Ez végig kísért az egész életemet, mind a mai napig.
Kell-e tanulni ezt a mesterséget, vagy sokkal fontosabb, hogy az ember szeresse azt, amit csinál? A kettő nem zárja ki egymást.
Az igazság az, hogy egy alap, egy talentum szükséges hozzá, amivel az ember egyáltalán elindul. Ez ugyanúgy, mint ahogy a tánchoz, vagy a zenéhez, vagy akármi az, hogyha nincsen hajlam, akkor hiába fogjuk erőltetni. Viszont továbbfejleszteni pedig feltétlenül kell. És hála Istennek valahogy úgy alakult az életem, hogy mindig sikerült egy-egy kicsit növekednem, fejlődnöm, mert elég korán megismerkedtem mondjuk olyan mesterekkel és olyan faragókkal, akitől sok minden szakmai fogást is elsajátíthattam, leleshettem, és most már, mint nyugdíjasként pedig most alakítottuk meg éppen a szatmári népművészek körét, tehát itt már azért eléggé mondhatom úgy, hogy profi szinten csináljuk.
Vannak-e kedvenc vagy jellegzetes motívumai?
Szívesen faragok ilyen apróbb dolgokat is. Most az apró alatt azt értem, hogy egy-egy igés feliratot, vagy bármit, de én nagyobb részt inkább kopjafákat, székelykapukat, ilyesmit szoktam faragni. Kopjafát, hát több tizedet faragtam, tehát körülbelül egy olyan 30-40 található Magyarországon és Kárpátalján is, amelyiket faragtam. Hát, hogyha a motivumokról beszélünk, akkor a somogyi minta, az mondjuk az nagyon közel áll hozzám, azt nagyon szeretem, vagy pedig életfás minta, ez inkább az erdélyi faragásnak egyik ilyen ágazata, amelyik ugye a szívemhez közel áll. Általában mindig az aktuális, tehát ami az igének megfelelő. Most, hogyha történetesen azt mondom, hogy folyóról van szó az igében, akkor érthető dolog, hogy az, ami éppen a folyót ábrázolja.
A szöveg és az ábra kiegészíti
egymást. Igen, egyik a másikát magyarázza, vagy pedig ugyanazt hitelesíti.
Melyik munkájára a legbüszkébb? Van-e kedvenc gyermeke, hogyha lehet így fogalmazni?
Én általában inkább a szerénységemmel tűnök ki, nem nagyon szoktam dicsekedni a munkámmal, de egyik olyan régebbi munkám, mondanám így, inkább fogadalmam az, hogy annak idején, amikor még aktív lelkészként dolgoztam, Kárpátaljai szolgáltam, akkor tettem egy olyan fogadalmat, hogy minden lelkész családba, ahova az első gyerek születik, oda ajándékozok egy faragott bölcsőt. Na most ebből a bölcsőből körülbelül egy olyan 90 darab készült, amiből olyan 20-valahány darab Magyarországon, 2 az Amerika Egyesült Államokban is van, a többi Kárpátalján található. Ezek nem azért, mert különlegesek, hanem azért különlegesek, mert ezt tulajdonképpen ezzel szerettem volna serkenteni, buzdítani a fiatalságot mondjuk a gyermekvállalásra. Mindenki tudta előre már, mondtam is, hogy azért szóljatok idejében, mikorra várjátok a babát, mert szeretném, hogy nekések levele.
A lelkipásztori hivatás nem hiányzik?
Hála Istennek van alkalmam szolgálni, mégpedig azért, mert nyugdíjasként is, hála Istennek, szinte minden vasárnapra valamilyen szolgálatom van, valamilyen felkérés kapok. Amikor nyugdíjba felementem, akkor úgy köszöntem ki, hogy az okossofő nem indul el pótkerék nélkül. Mert lehet, hogy ott fog elavulni a pótkerék a csomagtartóba, de egy biztonságot jelent a sofőrnek, hogy van pótkerék. Ott is lehet, hogy mire kihajt az udvarból, akkorra éppen defektet kap, szükség van a pótkerékre, és milyen jó, ha amit előkapni. És azt mondtam, hogy én ilyen pótkerék szeretnék lenni. Hát hála Istennek, nem annak örülök, hogy sok defektet kapnak a kollégák, hanem hogy alkalmazzák a pótkereket, úgyhogy nem érkezek beporolódni a csomagtartóba, mert szerencsére és hála Istennek elég gyakran igénybe vesznek, úgyhogy sokszor úgy van, hogy szólok is, hogy idejébe szóljatok, vagy nehogy esetleg az utolsó pillanatban, mert lehet, hogy már két helyre is elég érkeztem, és már a harmadikat nem tudom vállalni. Alkalmaznak, hála Istennek, van alkalma minden nap szinte készülne a szolgálatra is. De nagyon jó azért, mert addig, míg alkotok, mondjuk a szemem ott van a faragáson, de az élmény pedig ott a következő prédikáció akkor áll össze éppen, amíg éppen csendben ott magamnak munkálkodok.
Akkor ön nem az a típus, aki kikapcsol, elfelejti a dolgokat, amíg dolgozik, hanem inkább inspirálja az, amit csinál.
Igen, tehát mondjuk a két kezemet, a szememet lefoglalja a faragás, de viszont a lelki világomat pedig éppen ezt tölti ki, az a csend, ahol egyedül vagyok, közben mondom, alkotok, viszont a lényeg az, hogy hangolódok rá, és hogy a gondolatok olyan csodálatosan jönnek, amit úgy szépen összetudok rakni magamba, anélkül, hogy esetleg bárki megzavarna.
Ennyi fért mai adásunkba, melyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. Keressenek minket bizalommal. Nincs más hátra, mint hogy munkatársaim nevében is megköszönjem figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a református egyház műsorát hallották.
Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és megtaláltok, ha teljes szívetekkel fordultok hozzám. Mint a gyermek, tágra nyitva két szemem, úgy szeretném rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen túl adj nekem, a mint a gyermek, kiben mindig ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőd, egy biztató szép jövőt. Reményt és jövőt adja nekünk, te benned bízunk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, a tiszta szívvel keresünk, a lelkét rád talál. Reményt és jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, a tiszta szívvel keresünk, a lelkét rád talál.
újra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen, ó, adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőt, egy biztató szép jövőt. Remény is jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy. Ezt érted Istenünk, a tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Szent Márk evangéliumának első fejezeteiben megismerhetjük a tanító és gyógyító Jézust, akit útja során az emberek hittel fogadtak. Nyilvános működése idején Jézus az Isten országát hirdette, és csodáival azt jelezte, hogy ez az ország már jelen van a világban. Szabadító isteni hatalma különösen a betegeken, a gonosz lélektől megszállottakon, a halálba merülteken nyilvánul meg, azaz olyan személyeken, akik már nem számíthattak emberi segítségre, hanem csak egyedül Istenben, az ő szabadításában bízhattak. Az isteni segítség közreműködés kérésekor az emberek, a segítségre szorulók részéről megjelenik a hit és annak kifejezése. Hitünk megmutatkozott az Isten országáról szóló tanítás elfogadásában, illetve kifejeződött abban, hogy gyógyulást kértek tőle a betegek. A hit azonban nem mindenki részéről mutatkozik meg, s ennek tényét nem hallgatja el az evangélista. Egy ilyen esetről olvasunk a mai evangéliumban. Útja során Jézus és kíséretében tanítványai megérkeznek Názáretbe. Jézus jól ismeri a várost, hiszen itt nevelkedett, itt töltötte gyermekéveit és ifjúkorát, és ismeri az itt élőket. A názáretiek szintén azt gondolják, hogy ismerik őt, származását, családját. Amikor Jézus elkezd tanítani a zsinagógában a szombati istentisztelet alkalmával, akkor a názáretiek első reakciója a csodálkozás. Ámulatukat egyrészt az váltotta ki, amit hallottak tőle, másrészt ők is értesültek azokról a csodákról, amelyeket más helyeken tett. Tudták, hogy Jézus nem volt egyetlen rabbi iskolának sem a növendéke, hanem fiatal korában nevelő apja József mellett az ácsmesterséget tanulta. Nem értik, honnan van bölcsessége, amellyel tanít, és milyen erő birtokában képes csodákat tenni. Előítéleteik miatt nem is tudnak túllépni a csodálkozás szintjén. A tanítást nem fogadják el, mert hiányzik belőlük a hit, és szintén hitetlenségüket nevezi meg az Úr annak okaként, hogy miért nem történnek-e városban csodák. Az emberi reakcióknak ez a kettőssége, azaz a hit és a hitetlenség azt mutatja, hogy Isten hatalma senkire sem nehezedik kényszerként. Mindenkinek személyes döntése, hogy hittel elfogadja, vagy hitetlenül elutasítja Jézust. Jézus hatalma akkor fog érvényesülni életemben, ha megvan bennem a hit. Az evangélium azzal zárul, hogy Jézus elcsodálkozott a názáretiek hitetlenségén. Hiába van egyik oldalon az isteni hatalom, az igazság tanítása, a csodákra képes természet feletti erő, ha a másik oldalról, az emberek részéről nincs fogadókészség. Hiába árad ki a jóság, a kegyelem és az irgalmasság Isten részéről, ha elutasításra talál az emberek részéről. A hitetlenség azt eredményezi, hogy Jézus személyében még mindig a korábban megismert gyermeket és fiatalt látják a názáretiek, és nem fedezik fel benne az Isten fiát. A hitetlenség következményeként Jézus beszédét továbbra is emberi szónak tartják, s nem hallják meg, hogy Jézus minden szava isteni kinyilatkoztatás. A hitetlen názáretiek üres mendemondának tartották a hozzájuk is eljutó történeteket Jézus csodás gyógyításairól, s nem látták bennük az isteni működés csodálatos jeleit. A hitetlenség olyan falat állít közéjük és Jézus közé, amely teljesen eltorzítja szemük előtt annak a Jézusnak az igazi személyét, akiről azt gondolják, hogy jól ismerik. Mondhatjuk, hogy Jézus nem felel meg elvárásaiknak, nem illik bele abba a képbe, amit korábban kialakítottak róla, ezért meglepetést okoz nekik Jézus bátor és magabiztos fellépése, amikor hazatérve a zsinagógában tanítani kezd. A názáretiek azért csalódtak Jézusban, mert továbbra is azt gondolták, hogy csak egy közülük való ember és nem Isten fia, aki a mennyei atyától jött el a földre. Érdemes nyitott szívvel fogadnunk Jézust, engedve, hogy meglepetéseket okozzon nekünk. Urunk Jézus Krisztus, előítéleteinket és hitetlenkedésünket félretesszük, és nyitott szívvel hallgatunk téged, mert szavaidban felismerjük az örök élet tanítását. Engedjük, hogy új dolgokat taníts nekünk, új feladatokkal bízzál meg, új utakon vezess minket. Hisszük, hogy valóságos Isten és valóságos ember vagy. Szenvedésedben, halálodban és feltámadásodban megmutatkozott, hogy valóban Isten vagy. Segíts, hogy meg tudjuk mutatni az igazságot keresőknek, a hitetlenségből a hitre vezető utat. Tégy minket hitvalló és hithirdető keresztényé a világban.
Részletet hallottak
Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.